Mai délelőttön folytatjuk a Küldetésünk van című sorozatunkban az apostolok cselekedeteiről írott könyv tanulmányozását. Ez alkalommal a 19. fejezet 8. versétől a 20. versig fogjuk olvasni Isten igéjét. Így hangzik tehát az élő Isten szava az apostolok cselekedetei 19. fejezetének 8. versétől. Azután Pál apostol eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így válaszolt nekik: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, az a szívünk vágya, hogy az ige közöttünk és általunk is megerősödjön és terjedjen. Kérünk, hogy mindazt, amit ezzel kapcsolatban ki akarsz jelenteni ma nekünk, tedd meg, jelensd ki nekünk, mi pedig figyelünk rád. Ámen. Foglaljunk helyet. Az efezusi gyülekezet akkor vált igazán erőssé, amikor elkezdték komolyan venni az Urat, és elkezdték kizárólagosan őt szolgálni. Amikor minden más, ami egyébként vagy a múltjukból, vagy időközben jelen volt az életükben, azt kidobták, megszabadultak tőle, elszakítottak mindenféle más természetű szellemi kapcsolatot, és elkezdték kizárólagosan és 100%-osan Jézus szolgálni, amikor beálltak az ő uralma alá. És ennek következtében ez a gyülekezet elképesztő módon megerősödött, és ez a gyülekezet alkalmassá vált arra, hogy az egész kis-ázsiai régióban meghatározó szerepet töltsön be, és hogy közülük menjenek ki olyan misszionáriusok, akik később ezt a vidéket Krisztus követőivé teszik. De ehhez minden mással le kellett számolniuk a gyülekezeten belül, és amikor a gyülekezet megerősödött és megértette, hogy nincsen másnak helye a gyülekezetben, és nincsen másnak helye a szívemben, mint Jézusnak, akkor rajtuk keresztül Efezus egész városának a társadalma, és annak az egész régiónak a társadalma megváltozott. A Trinitynek nem lehet kevesebb célja, mint hogy olyanná váljon, mint az efezusi gyülekezet. Nem lehet kevesebb a célunk. Ugyanez a feladatunk, ugyanez a küldetésünk, erről tanulunk most már 25 hete, hogy küldetésünk van Debrecen városa felé. Istennek az a célja velünk, hogy rajtunk keresztül a debreceni társadalmi valóság megváltozzon. És amikor a debreceni társadalmi valóságról beszélek, akkor olyan nagyon is gyakorlati, húsba vágó, az életünket teljesen meghatározó dolgokról van szó, mint például az, hogy Isten nem akarja, hogy Debrecenben ennyi válás legyen. Isten nem akarja, hogy a debreceni kórházakban ennyi abortuszt hajtsanak végre. Isten nem akarja, hogy Debrecenben ennyi hajléktalan ember legyen. És így tovább. Igaz, hogy húsba vágó társadalmi kérdések? Isten nem akarja, hogy Debrecenben szaporodjanak a szétszakadt családok, hanem Isten azt akarja, hogy Debrecenben egészséges családok legyenek, Debrecenben legyen az embereknek munkahelye, Debrecenben az emberek akarjanak dolgozni, Debrecenben az alkalmazottak ne vágják át a főnökeiket, a főnökök ne zsigereljék ki az alkalmazottaikat, hogy Debrecenben megszülessenek a gyerekek, és ne abortálják el őket, és az emberek ne a válásban meneküljenek. És mi ehhez Isten egyetlen eszköze? Az, hogy az ő fiához tér ez a város. Ez az egyetlen módja. Lehet jó önkormányzati rendelkezéseket hozni. Lehet jó állami rendelkezéseket városi szinten bevezetni. És ez mind nagyszerű és jó. De önmagában nem ezek fogják megmenteni az emberek életét, és nem ez fogja átformálni Debrecennek a társadalmát, hanem az, hogyha a debreceni gyülekezetek és köztük a Trinity is maximálisan komolyan veszik az ő urukat, tudják, hogy mi a küldetésük, kizárólag Jézus tartják az Úrnak az életükben, és hogyha mi ezt tesszük, és ezt hirdetjük is, akkor lehetetlen, hogy Isten ne rendezze át ennek a városnak a társadalmi arculatát. Ezen a mai délelőttön három olyan kulcsfontosságú hozzáállást, igazságot szeretnék elétek hozni, amit az efezusi gyülekezet megértett, meg is tett, és ennek kapcsán létrejött az a jelenség, amit efezusi ébredésnek olvasunk, és amiről még a tábor utáni héten is szó lesz. Az előző néhány héten a korintusi gyülekezetről és annak alapulásáról volt szó, most itt múlt héten is, ma is, és a tábor utáni héten is az efezusi gyülekezet van a középpontban. Mert nem mindennapi dolgok történtek Efezusban, mert az, amit hagyományosan keresztény körökben ébredésnek nevezünk, az nem más, mint amikor az Isten népe maximálisan komolyan veszi az Urat, nem ismer más akaratot az életében, mint Isten akaratát, és amikor Isten népe a helyén van, és képviseli a menny akaratát, akkor ott formálja a körülötte lévő társadalmat is. Maga a mi Urunk Jézus is erről beszél. Olyan az Isten országa, mint egy mustármag. Kezdetben jelentéktelennek látszik. Szerintetek hányan tudják, hogy a Köntösgátsor 1-3 alatt van a Trinity Baptista gyülekezet? Hányan tudják ezt Debrecen 220 ezer fős lakosságából? Hát nem hinném, hogy nagyon sokan. Kezdetben picinek látszik. De azt mondja Jézus, hogy az Isten országának az a természete, hogy kezdetben kicsinek látszik, de aztán elveted a földbe, és égigérő fává lesz. És mi történik? Jönnek a debreceni madarak, ez a 220 ezer ember, és fészket raknak az Isten országának az ágai között, mert jól érzik magukat. Ugye tudjátok, hogy mindenkinek Isten országára van szüksége itt Debrecenben. A te szomszédodnak is, a te barátodnak is, a te kollégádnak is. a te rokonodnak is, mindenkinek. Azt mondja Jézus, hogy olyan az Isten országa, mint a kovász, amit belekeverünk a tésztába. Mi történik aztán? Hát nem tudjuk. Persze, le tudjuk írni kémiailag, hogy mi történik. Na de nem csodálatos az, hogy belekeverjük az élesztőt a tésztába, és egyszer csak meg kell, és finom kenyér lesz belőle. Láthatatlanul belül zajlanak ezek a változások, de valami minőségileg más jön ki belőle. Na ez történt Efezusban. Egy totálisan bálványimádó város, egy gazdag, Korintushoz hasonlóan nagyon gazdag kulturális örökséggel bíró város, ahol dúl a pogány politeizmusnak a különböző kultuszai. És azt fogjuk látni, hogy az egész efezusi városi társadalom elkezd átformálódni, és jönnek az Istenhez. Ez az ébredés. Kezdjenek megjelenni a szemeitek előtt azok a képek, amik megtörténhetnek itt Debrecenben is. Miért ne cikkezhetnének Debrecenben, mondjuk a Trinity gyülekezetről? Azért, mert valahogy érzik, hogy hát ez a gyülekezet hozzátesz a városhoz. Hogy akik ide jönnek, nem akarnak elválni egy idő után. Hány házasságot mentett meg a Trinity az elmúlt időszakban? Vagy a Trinity-n keresztül az Úr, csak hogy jól értsük egymást. Hát ebbe az irányba szeretne tolni bennünket Isten. Ezért keressük a vezetőséggel, és bízom benne, hogy ebben imádkoztok értünk, keressük a vezetőséggel, hogy a misszióban hol és hogyan akar bennünket még mélyebben Debrecen társadalmába integrálva használni. De ehhez komolyan kell vennünk ezeket az alapelveket. Na nézzük tehát, mit tettek az efezusiak. Lehet, hogy olybá tűnhet, hogy az elmúlt időszakban ugyanazokat a dolgokat szajkózom hétről hétre. Hát ez nem azért van, mert nem tudok mást kihozni az igéből, vagy azért, mert ezt akarom az agyakba vésni, és nem találok rá jobb módszert, hanem ez azért van, mert az apostolok cselekedetein végigvonulnak mintázatok. Olyan mintázatok, amelyeket a mi elődeink megértettek, ezt beépítették az életükbe, és ezért gyümölcsöző módon működtek a személyes életeik és a gyülekezeti életeik is. És ezeket a mintázatokat, testvéreim, én mondani fogom egészen addig, amíg a Trinity-re jellemző mintázatokká nem válnak. Mert az a célunk, hogy Magyarországon a mi gyülekezetünket is úgy ismerjék, emlékeztek, ebben vagyunk 4 éve, mint egy olyan gyülekezetet, ami nagyon szereti és nagyon ismeri az Urat. Ennyi. Ez a mi célunk. Mert az efezusiak szisztematikusan tanulták Isten gondolkodás módját és igazságait. Ugye az előző hetekben beszéltünk arról, hogy nem Pál apostol, mint egy egyszemélyes harcos vívja itt a hit nagy csatáját, hanem vannak munkatársai. Efezusban például a Korintusban megismert Akvila és Priscilla, mint gyülekezet plántáló, kirendelt házas pár végzi Isten országának a misszióját. Aztán azt láttuk, hogy megérkezik hozzájuk egy rendkívül ambiciózus, nagyon tűzről pattant férfi, egy ékesen szóló zsidó férfi, Apollós. Ő is bekapcsolódik az efezusi munkába. Aztán amikor Pál apostolnak az ideje engedi, ő is bekapcsolódik az efezusi munkába. Na most rá szeretnék fókuszálni, mert hogy ezt olvastuk a 9.-10. versben. Pál pedig minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Efezusban nincsen még önálló, imaházzal, templommal bíró gyülekezet. Van egy gyülekezet plántálás néhány családdal. Ennek a gyülekezet plántálásnak az élén helyi lakosként áll Akvila és Priscilla, és Pál apostol hozzájuk csatlakozik, és kibérlik ezt a bizonyos előadó termet, aminek a tulajdonosa ez a Tirannosz nevű ember. iskolának nevezik, hát ez egy egyetemi előadó terem lenne manapság. 2 éven át a teológiai, kortörténeti kutatások szerint napi 5 órát tanít itt Pál apostol. Azért 5 órát naponta, mert azon a vidéken a munkarend az úgy nézett ki, hogy a nappal együtt keltek az emberek, körülbelül 11 óráig, amíg még elviselhető volt a hőmérséklet, addig végezték a teendőiket. Aztán egy nagyon rövid szünetet tartottak 11 és 4 óra között, hogy behúnyják a szemüket, és 4-től a naplementéig megint dolgoztak egy csomót. Tirannosz, aki szintén egy tanító volt ebben a saját előadótermében, tanított napfelkeltétől 11-ig, és aztán 4-től folytatta egészen estig. Pál apostol pedig és a csapata zseniálisan ráéreztek arra, hogy melyik az az idősáv, amikor meg lehet ragadni az embereket. Kibérlik ezt a senki által ki nem használt időt, és minden nap 2 éven át, heti 6 napon, 5 órában Pál apostol tanítja az embereket Isten országának a dolgaira. Na most szerintetek az efezusi gyülekezet és egyre növekvő gyülekezetnek a tagsága az nem volt ott ezeken az előadásokon? Hát dehogy nem. És minél többen tértek meg, annál inkább látták azt, hogy ez működik. Hogy amit Pál apostol hirdet, az nem csak, hogy igaz, hanem mindenkinek erre van szüksége, és látjuk is ezt az emberek életében, mert a gyülekezetünk növekszik. De ehhez arra volt szükség, hogy szisztematikusan tanulják Isten országának a dolgait. Rendszerszerűen, egyik lépésről a másikra. Megértve egyik igazságot a másik után, hogy egyik igazságra tudják építeni a másikat, arra a harmadikat, és így növekedhessenek hitben egyre nagyobbra. 2 éven át, heti 6 nap, napi 5 órában. Na ez adta az ő elköteleződésüket. Azt még nem merem mondani, hogy be fogjuk vezetni az efezusi modellt itt a Trinity-ben. Sajnos pont hiányzik ez az 5 órás siesta így a nap közepén. De azt szeretném mondani, hogy ez a hozzáállás megkerülhetetlen. Ha egy gyülekezet olyan gyülekezetté szeretne válni, mint az efezusi, ahol az ige hatalmasan megerősödik, és amiből elterjed, akkor ez a hozzáállás megkerülhetetlen. Hogy ott legyél azokon az alkalmokon, fórumokon, amikor szisztematikusan tanuljuk Isten országának az igazságait és Isten gondolkodásmódját. Megkerülhetetlen. Hát ezért jön létre a Trinity képzési modell. Ezért megyünk jövő tavasztól kezdve a vezetőséggel és a házi csoport vezetőkkel iskolába. Hogy még mélyebben tanuljuk Isten országának a dolgait. Ezért fogunk behozni minden egyes szolgáló csoportba megfelelő képzési rendszert. Mert meg vagyunk győződve róla, hogy ahhoz, hogy a Trinity-ben hatalmasan megerősödjön az Isten igéje, és közülünk terjedjen tovább, és átformálja a Debrecennek a társadalmi valóságát, ahhoz nekünk úgy kell ismernünk Isten igéjét, hogy azt senki ne vehesse el tőlünk. Pál apostol nem csak, hogy ismerte az igét, nem csak, hogy tanította az igét, hanem azokat az embereket, akiknek az életében kizárólagos uralommal van jelen az Úr Jézus Krisztus, azokat az embereket a szellemvilágban számon tartják. Ezt szeretném még egyszer kihangosítani. Akiknek az életében kizárólagos uralommal van jelen Jézus Krisztus, azokat az embereket a szellemvilágban számon tartják. Mert ugye látjuk a szellemi összefüggéseket a felolvasott igében. Pál apostol erővel hirdeti az evangéliumot Tirannos előadó termében. Ezért Isten megerősíti az ige hirdetést, hogy olvastuk korábban? A nyomában járó jelekkel és csodákkal, ezt olvastuk fejezetekkel korábban. A pünkösdi események után, a csodás gyógyulásoknál, mindig erről van szó, Isten megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel és csodákkal. Itt meg arról olvastunk, hogy Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál által. Nem azért, mert Pál olyan nagyszerű volt. Nem azért, mert most már egy kis csodát is kellett dobni ennek a népnek, hanem mert Efezus társadalmi valósága az olyan volt, amiben a szellemi érdeklődés, a varázslás iránti érdeklődés nagyon nagy fokú volt. És Isten úgy erősítette meg az igét a csodák által, hogy rávilágított arra, hogy az emberek ne a negatív szellemvilágban keressék a boldogulást, hanem a Pál által hirdetett igében. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Isten a csodákkal megerősítette az igét, hogy leleplezze a varázslásnak a hazugságát. 2 éven át, heti 6 napon, napi 5 órában hangzik az Isten igéje. Miről szól Pál apostol evangéliuma? Korábban több alkalommal olvastuk. Arról szól, hogy hirdette nekik, hogy Jézus a Krisztus. Mit jelent az, hogy Krisztus? Azt jelenti, hogy megváltó. Azt jelenti, hogy szabadító. Efezusban, a varázslás által, Debrecenben, a mindenféle szellemi tevékenységek által az emberek keresik a megváltást. Keresik a boldogulást. Keresik Krisztust. Pál apostolnak Efezusban, nekünk Debrecenben kell elmondanunk az emberek számára, hogy kicsoda valóban Krisztus. Kicsoda a valódi Krisztus. Hol van a valódi megváltás? Kiben van a valódi boldogulás? És Isten ebben a hozzáállásban a csodákkal nem tesz mást, mint leleplezi az emberek előtt a varázslásnak a hazugságát. Isten országának az igazságai a mindennapi életgyakorlatunkat akarják átalakítani. Isten országának az igazságai ott akarnak lenni a felkelésed pillanatától a lefekvésed pillanatáig, a munkahelyed minden pillanatában, a munkahelyeden eltöltött időd minden pillanatában. Isten országának az igazságai azok, amelyek egyedül egy értelmes életet tudnak hozni egy ember életébe. Az összes többi megoldás vagy kísérlet a szükségszerűen kudarcot fog vallani. Ezért kell szisztematikusan, rendszeresen tanulnunk Isten országának az igazságait. És ebben az efezusi, friss, formálódó gyülekezet nagyon jól működött. Másodszorban Jézus nevét magasztalni kezdték, nem használni. Fú, drága testvéreim, ez egy olyan fontos igazság, amit mától kezdve, most, hogy halljuk, be kell építenünk az életünkbe. Lehet, hogy első hallásra kicsit furcsának tűnik, ezt szeretném most kibontani előttetek. Mit jelent az, hogy Jézus nevét magasztalni kezdték, nem pedig használni? Ezt olvastuk a 13. versben. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Tehát Isten országának az igazsága hangzik az ige hirdetésben. Ezt Isten megerősíti jelekkel és csodákkal, És ez szembe tűnik az embereknek, hogy Isten országa erőteljes. Azért jó, hogy Lukács leszögezi, hogy ezek nem mindennapi csodák voltak. Na nem minthogyha egy sánta lábra állása az mindennapi csoda lenne, de ennél a pontnál már Lukács is leszögezi, hogy azért az nem mindennapi, hogy fogják Pál apostolnak a levetett ruháit, és attól meggyógyulnak a betegek. Úgyhogy ezt is tegyük a megfelelő helyre. Nem az a célunk, hogy a levetett ruháinktól meggyógyuljanak Debrecennek a betegei. Mert ezek nem mindennapi csodák voltak. Nem ez áll a fókuszban. Nem ez a lényeg. Isten Efezusban ezt adta, hogy megerősítse az igehirdetést. Ha akarja, nekünk is ezt fogja adni. De lehet, hogy máshogy akarja megerősíteni az igehirdetést. De látják a körülöttük élő vallásosan érdeklődő, nyitott, a szellemvilágra nyitott emberek, zsidó és görög részen is látják, hogy Isten országa erőteljesen jelen van Efezusban. És erre ezek a vándorló zsidó ördögűzők megpróbálkoznak eszközszerűen használni Jézus nevét. Látják, hogy működik valami, amit Pál apostol úgy nevez, hogy az Úr útja, úgy nevez, hogy Jézus útja. Látják azt, hogy Pál apostol Jézus nevében szól a betegeknek, Pál ruháit Jézus nevében ráteszik a betegekre, és azok meggyógyulnak. Mit lát tehát egy felületes szemlélő? Azt látja, hogy itt van ez a Jézus nevű név, hogyha ezt valaki felett kimondom, akkor ez automatikusan működik. Hát ezt jelenti Jézus nevét használni. És később nagyon világosan kiderül az igéből, hogy az efezusi hívők között is voltak olyanok, akik pontosan ezt a magatartást gyakorolták. A gyülekezetben voltak olyanok, akik ugyanígy gondolkodtak. Hát azt olvassuk, hogy sokan a hívők közül is eljöttek, és megvallották ilyen irányú mesterkedéseiket. Tehát az a hozzáállás, az az attitűd, hogy Jézus nevét használni akarom, ez jelen lehet, és jelen van a gyülekezetekben is. De Isten az igében leszögezi a számunkra, hogy nem ez az út. Nem ez a ti utatok. Mert hogyha csupán használni akarod Jézus nevét, akkor valamit nem értettél meg Jézusból, Jézus tanításaiból és Isten országából. Szkéva fiainak a helyzete a legvilágosabban elénk tárja, hogy Jézus nevét nem lehet pusztán használni. A szellemvilág, amikor rád vicsorít, és kimutatja a foga fehérjét, na az igazán húsba vágó. Azért ez a mini jelenet, amit Lukács lefestít előttünk nagyon kevés szóval, hát ezt, hogyha ma filmre vinnénk, akkor meghűlne bennünk a vér, azt hiszem. 7 erős férfi. Ez a foglalkozásuk. Hivatásos ördögűzők. Tisztában vannak a szellemvilágnak a törvényszerűségeivel. Legalábbis azzal, hogy van szellemvilág. És annak van egy isteni része, meg van egy nem isteni része, egy sátáni része. Bemennek egy szobába. 7 állnak szemben egy megszállottal. És ez az egy megszállott ember simán agyonveri őket. Ez a szellemvilágnak az ereje. Úgy megveri őket, hogy hanyat homlok menekülnek. És közben elmondja, hogy fiúk, Jézus nevének van ereje. Pál apostolt számon tartjuk a sátáni birodalomban. De ti, hát ti nem rúgtok labdába, gyerekek. Hát Jézus neve, az nem úgy működik, ti kis szerencsétlenek, hogy dobálóztok Jézus nevével, hogy Jézus így meg úgy. Hát ahhoz felhatalmazás kell. Na ezt akarja Isten tanítani az efezusi formálódó gyülekezetnek is, Ezért jönnek, amikor meghallják, hogy mi történt, hogy megvallják a hasonló mesterkedéseiket, és ezt akarja tanítani rajtuk keresztül később az egész környéknek, meg nekünk is, hogy Jézus neve az nem egy eszköz, hogy Jézus nevének az ereje az a vele való élő kapcsolatban működik, és nem pusztán a kimondása által. Ezt nem olyan nehéz belátni, csak sajnos vannak olyanok ma a keresztény körökben, akik nem elég igényesek önmagukhoz, hogy egy pici kis kortörténeti utánajárást megtegyenek, és azt gondolják, hogy hát ott látjuk leírva, hogy amit csak kértek az én nevemben, azt én megteszem. Hát akkor tegyük az imádságaink végére azt, hogy Jézus nevében. Hát akkor, hogyha a szellemvilágban meg akarunk jelenni, akkor tegyük hozzá, hogy Jézus nevében. De akkor senki ne csodálkozzon, hogyha az imádsága nem minden esetben hallgattatik meg, meg hogyha úgy konfrontálódik a szellemvilággal, hogy rosszul jön ki belőle. Mert az, hogy Jézus nevében, hova tovább valakinek a nevében mondani valamit, képviselni vagy tenni valamit, az azt jelentette, hogy az ő teljes jóváhagyásával, felhatalmazásával teszek valamit, hogy én az ő uralma alá bevonulok. Hogyha valaki itt közületek az én nevemben tenne bármit itt Debrecenben, hát akkor ahhoz tudnia kellene, hogy azzal a dologgal én egyetértek-e, igaz? Jobb esetben megkérdeznétek engem, hogy Tamás, elmehetek intézni ezt vagy ezt a nevedben? Amúgy nem áll ez olyan messze a mi kultúránktól, hát bármit, ha intézni akartok hivatalos ügyet egy hivatalban, meghatalmazást kell kérni hozzá, igaz? Hogyha valakinek a nevében akarod ezt tenni. Ez pontosan ugyanígy működött annak idején is. Ha valaki Jézus nevében kér valamit az atyától, akkor azt azzal a 100%-os biztonságos tudattal kell tennie, hogy ezt én úgy kérem Istentől, minthogyha Jézus kérni. Hogyha valamit én Jézus nevében meghirdetek a szellemvilágba, tudnom kell, hogy azzal Jézus egyet ért, és amivel Jézus egyet ért, azt az Atya támogatni fogja. Mire van ehhez szükség? Arra, hogy Jézus kizárólagosan Úr legyen az életedben. Arra, hogy bevonulj Jézus uralma alá. Arra van ehhez szükség, hogy halld Isten vezetését, és biztos legyél abban, hogy mikor mondja ő neked, hogy valamit tenned kell Isten nevében. Na akkor, göngyölítsük egy kicsit vissza a fonalat egészen addig, amíg Péter és János ott az ékes kapuban meggyógyítják a sántát. Amikor Péter azt mondja a sántának ezek szerint, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj, akkor most már látjuk, hogy ott Péter nem megpróbálkozott azzal, hogy mi van, hogyha Jézus neve működik, és kimondom felette, hanem Péter ott tudta szívében, a szellemében, tudta, hogy most Isten meg akarja gyógyítani ezt az embert. Mert Péter sem úgy járt, mert Pál apostol sem úgy járt szerte ezekben a városokban, hogy gyógyulj meg Jézus nevében, te is gyógyulj meg Jézus nevében. És minél hangosabban mondom, annál nagyobb lesz a gyógyulás. Nem. Hanem olyan kapcsolatban voltak az Atyával, hogy azt merték mondani, hogy én most úgy cselekszem, mintha Jézus lenne itt. Na de még mielőtt úgy tűnne, hogy aha, oké, jó, akkor ez Péternek működött, meg Pálnak működött, mi meg csak hagyjuk, hogy majd ők csinálják. Hát Péter meg Pál ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Csak azt mondták, hogy az életünkben nem ismerünk más uralmat, csak Jézusét. És amikor ezt elkezdik gyakorolni, és ezt komolyan veszik, akkor Isten országa úgy kezd el működni az életükben, hogy gyógyulások és csodák történnek a kezeik által. Ez lehetséges itt közöttünk is. Tehát a zsidó ördögűzők megkísérelték, hogy a megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. És amikor az efezusi emberek szembesülnek azzal, hívők és nem hívők egyaránt, hogy ez nem működik, hogy ez veszélyes, mert ez egyfajta varázslás, egy Istennek a nevét eszközként használni, ez a varázslás. És amikor szembesülnek azzal, hogy ez nem működik, mit olvastunk 17.-18. vers, tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy egy, félelem szállta meg mindnyájukat, kettő, magasztalták az Úr Jézus nevét. Hát itt értik meg ezek az emberek, hogy Isten, Jézus sokkal nagyobb, mint ők. És amikor megértik, hogy Jézus nevét nem lehet eszközként használni, hanem be kell vonulni az ő uralma alá, akkor ezt meg is teszik. Így gyarapszik az efezusi gyülekezet. Hát mi történik? Magasztalni kezdik Jézus nevét. Az azt jelenti, hogy magasabbra helyezed őt, mint magadat. Magasztalni. Magasabbra helyezed őt, mint magadat. Mit mond Jézus a hegyi beszédben, amikor imádkozni tanít? Mi atyánkban. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Ez azt jelenti, hogy a te neved az én életemben legyen mindennél előrébb való. És most már látjuk, hogy a név az a személyt jelenti. A személynek a jelenléte legyen az életemben mindenek előtt. Tehát szisztematikusan tanulták Isten gondolkodás módját és igazságait. Jézus nevét magasztalni kezdték, nem pedig használni. És végül három, megszakítottak minden más szellemi köteléket a szellemvilággal. Mert ezt olvastuk a 19. versben. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Ez egy rendkívül erőteljes deklarálása annak, hogy nem tartok többé kapcsolatot a szellemvilággal más természetű módon, csak Jézus Krisztuson keresztül. A varázslás az annak az illúziója, hogy te uralod a szellemvilágot. Jó, ezt szeretném, hogyha nagyon megegyeznénk. Azért kell nagyon komolyan vennünk, mert nagyon bízom benne, hogy nem, de az ige alapján elképzelhető, hogy úgy ülsz most itt, hogy valamilyen más természetű módon is tartod a szellemvilággal a kapcsolatot. És nem Isten országára gondolok, hanem a sátánnak a királyságára. Na, szeretném elmondani, hogy a varázslás az minden esetben azzal az illúzióval kecsegtet, hogy te irányítod a szellemvilágot. Na, itt látjuk, hogy mennyire igaz ez. Hogy mennyire nincsen hatalma egy embernek a szellemvilág felett úgy, hogy az ne vonná magával. Úgy, hogy az ne igényelne uralmat az élete felett. Tehát egészen addig, amíg más típusú szellemi dolgokkal is foglalkozol, okkult természetű dolgokkal, ezoterikus természetű dolgokkal, természet gyógyászati jellegű dolgokkal, egészen addig, amíg más típusú szellemi köteléket is megengedsz az életedben, mint a názáreti Jézuson keresztül Isten országával a kapcsolatod, egészen addig egy illúzióban élsz. És a negatív szellemvilág rád fogja tenni a kezét. Nincs kérdés, ez nem kérdés, ez nem vagy-vagy. Ez így van. A varázslás egy illúzió, és ez az illúzió meghívja az embereket arra, hogy gyere, használd a szellemvilágot. Használd Jézus nevét eszközként. De rád teszi a kezét. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy az ember olyan, mint egy üres edény. Pontosan annyi elérhető a te személyiségedből a szellemvilág számára, amennyire hiával vagy Isten akaratának. Tehát, pontosan annyi elérhető az életedből a szellemvilág számára, amennyire hiával vagy Isten akaratának. Ha Jézus uralma kizárólagos az életedben, akkor tele vagy Isten akaratával. Akkor minden gondolatod akörül forog, hogy Isten akaratát tegyen meg. Amíg Jézus uralma nem kizárólagos az életedben, addig lesz hely, hogy megkeressen az ördög, és igényt tartson rád. Addig lesz benned hely, hogy megkeressen a sátán, hogy csak egy kicsi helyet adj magadban. Nem kell sok, csak egy kicsi. Minél nagyobb az a terület, ami nem Jézusé az életedből, minél kevésbé fontos számodra Isten akarata, annál több hely lesz az ördögnek, hogy megtöltsön téged. De minél inkább Jézusé az életed, és kizárólagosan Isten akarata számít a számodra, akkor, ha tele vagy Isten akaratával, akkor nem lesz benned hely az ördög számára. Hát ezt látjuk Jézusban, a mi Úrunkban. Azért nem tudod hozzáférni az ördög semmilyen szempontból, mert mindig telve volt az Isten akaratával. És Isten akarata a számára nem valami kényelmetlen kötelességteljesítés volt. Isten akarata Jézus számára az Atya felé kinyilvánított szeretet volt. Na ezt szeretném, hogyha megértenénk. Hogy amikor Isten akaratát keresed és cselekszed, akkor ne kötelességteljesítésből tedd ezt, mert Jézus sem abból tette, hanem azért, mert szereted az Atyát. Tudjátok, mit mond János apostol? Az első levelében azt mondja, hogy abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Úgyhogy ha azt akarod elmondani magadról, hogy te ismered Istent, akkor hajrá! Tartsd meg a parancsolatait! És ez nem ószövetség, ez új szövetség, masszívan, János apostol. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, hogy szeretjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Keresed Isten akaratát ennyire? Szeresd az Urat annyira, hogy tele legyél vele, és akkor nem férhet hozzád a szellemvilág. Akik varázslással foglalkoztak, összehordták a könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították, a könyvek értékét 50 ezer ezüst pénzre becsülték. Ez mai áron 100 millió forint. Most ez vagy nagyon kevés, nagyon nagy értékű könyv volt, vagy rengetegen foglalkoztak varázslással. Vagy a kettő együtt, hogy rengetegen foglalkoztak varázslással, és ezek nagyon drága könyvek voltak. De 100 millió forint, értitek? Hát az nem apró pénz. 100 millió forint értékben foglalkoztak ezek az emberek azzal, hogy keressék a szellemvilágot. Na ezt vessétek össze azzal, amikor Pál apostol azt mondja, hogy ingyenessé teszem számotokra az evangéliumot. A szellemvilághoz való hozzáférés mindenki számára ingyenes. De ez egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Szerintetek kifizetnek az emberek 100 millió forintokat ahhoz, hogy boldogok legyenek? Hogy megmeneküljön a házasságuk? Hogy rendbe álljon a lelki világuk? Sokkal többet is kifizetnének, hogyha tudnának. Sokkal többet is. És vannak olyanok, akik súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy ilyen-olyan tanítókhoz, meg kurzusokhoz elmenjenek és részt vegyenek rajta. És mi itt a Köntösgát sor 1-3 alatt tudjuk, hogy ingyenesen ez hol hozzáférhető, és hogy áll helyre az egész életünk minden területe, hogyha a megfelelő csatornával csatlakozunk a szellemvilághoz, egyedül Jézuson keresztül, egyedül Isten királyságához. Egy utolsó igét szeretnék olvasni, és ezzel a végére érünk. Sámuel első könyvének az 5. fejezetében van egy, hát egy komikus, tragikomikus rész. Úgy gondolom, hogy következő sorozatként Sámuel könyveinek a tanulmányozásába fogunk. Úgyhogy ez egy kis elő étel. Szóval, ezt olvassuk. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágón templomába, ez a filiszteus főisten, és oda tették Dágón mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, Dágón feje és a két kézfeje pedig letörve a küszöbön volt, úgyhogy csak a dereka maradt egyben. Amikor Jézus kizárólagosan uralomra jut az életedben, ez fog történni az életedben jelenlévő bálványokkal és szellemi kötelékekkel. Hogy Isten kezdetben jelzésértékűen elkezdi ledönteni őket. Hát Isten megtehette volna azt is, hogy ugye Ószövetség, Isten jelenléte ott van, ahol a frigyláda, ahol a szövetségláda. Ha Isten szövetségládája Dágón templomában van, ahol Isten jelen van, akkor ő ott kizárólagosan van jelen. Nem tűr meg más bálványt, vagy más típusú szellemi köteléket. Isten megtehette volna azt, hogy szétrobban az egész templom az ő jelenlététől. De nem ezt tette meg, hanem finoman üzen, egyik napról a másikra. Először csak ledől Dágón, püf, visszateszik a helyére. Hát ez már üzenetértékű, ha az Istened annyit tud, hogy vissza kell tenni a helyére. Másnap megint kézfejei feje letörve a küszöbön, ahol Isten uralma kizárólagos érvényre jut, ott a bálványokat nem tűri meg. Nagyon adj hálát azért, hogyha a Szentlélek figyelmeztet, hogy bűn van az életedben. Nehogy megijedj tőle, nehogy azt mondd, hogy ezt én nem. Örülj neki, hogyha a Szentlélek szól, hogy figyelj, bűn van az életedben. Először lehet, hogy csak ledönti. Ez fájdalmas, mert eddig hozzátartozott az életedhez. De aztán minél tovább van jelen az a bűn, vagy szellemi típusú kötelék az életedben, annál erőteljesebb jelzéseket fog adni Isten. Letörik a kézfeje, letörik a feje. Örülj annak, hogyha Isten a Szentlélek által szól hozzád, hogy változnod kell. És végül, ha már nagy tűzről olvastunk, mert az elég nagy tűz lehetett, amikor 100 millió forint értékű könyv elégett. Az utolsó illusztráció. Amikor a Szentlélek szól, akkor azért szól, hogy változz. Akkor utat nyit a változáshoz. Kinyit egy kaput a változáshoz. És akkor erőt is ad a változáshoz. Az olyan, mintha adna egy gyufát a kezedbe, oda tenné eléd a bűnödet, vagy a bálványaidat, vagy a más típusú szellemi kötelékeidet, és odaadja a gyufát a kezedbe, és azt mondja, hogy na Tomi, most rajtad a világ szeme, én belocsoltam neked, rámutattam, láthatod, hogy ezt kell fölgyújtani. De nem fogja fölgyújtani helyetted. Hanem odaadja a gyufát a kezedbe, és akkor van lehetőséged egészen addig, míg a gyufa le nem ég, van lehetőséged megragadni a változást. Na szerintetek, hány efezusinak fordult meg a fejében, hogy biztos, hogy jó, hogy odadobtam a könyvemet? Biztos, hogy jó, hogy most mindent felégettek, te jó ég, mi lesz ezután? És Pál apostol meg az efezusi gyülekezet azt mondják, hogy Krisztus uralma jön ezután. Biztos, hogy jól teszed, hogyha minden mást felégetsz az életedben. Biztos, hogy jól teszed. De, amikor Isten rávilágít a Szentlélek által, hogy bűn van az életedben, akkor, hogyha a kezedbe adja a gyufát, gyújtsd meg, és dobd oda arra a kupacra, amit Isten összehordott neked. Mert csak így lesz változás. Mert hogyha azt mondod, hogy csak még egy kicsit, még ne, még Léci, ne. Inkább nem. És nem dobod oda a gyufát, és nem gyújtod be mindazt, amit a Szentlélek összehordott neked és rámutatott, úgy soha nem lesz változás az életedben. És hogyha a te életedben nem lesz változás, akkor a mi gyülekezetünkben sem lesz változás. Szisztematikusan tanulmányozták Isten gondolkodásmódját, Jézus nevét megszűntek használni, elkezdték magasztalni, és megszakítottak minden más szellemi típusú köteléket a szellemvilággal. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan megerősödött és elterjedt. Gyertek, ezért fogunk imádkozni. Álljunk fel. Amen. Atyánk, itt állunk most előtted, és újból vallást szeretnénk tenni. Vallást szeretnénk tenni arról, hogy hozzád tartozunk, és nem akarunk megtűrni más szellemi köteléket az életünkben. Atyánk, jövünk eléd, mint a te néped, mint akiket arra hívtál ebben a városban, hogy hitelesen képviseljék a te országodat. Urunk, szeretnénk megvallani, hogy egyedül te vagy az Úr az életünkben. És Urunk, köszönjük, hogy most itt vagy közöttünk a lélek által, és vizsgálod a szívünket. És könyörgöm mindazokért, akik esetleg úgy ülnek most itt, hogy más kötelékeket is ápolnak. Kérlek, Uram, vágd el ezeket a kötelékeket. Kérlek, Uram, hogy hozd ezt napvilágra az ő szívükben. És add, Uram, hogy amikor a Szentlélek által rámutatsz a mi bűneinkre és kötelékeinkre, és kihordod egy halomba, akkor ne féljünk azt begyújtani, ne féljünk radikálisan megszabadulni mindentől, ami nem veled köt össze. Urunk, így szeretnénk, hogyha betölthetnénk gyülekezetként azt a küldetést, amit ránk bízol. Kérünk, hogy mutass utat, és vezess, hogy hogyan akarod Debrecen társadalmát formálni rajtunk keresztül. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen.